Hírek a Szent István Rádióban.
Ki kell szorítani Magyarországról a szuverenitást korlátozó idegen erőket, jelentette ki évértékelő beszédében Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint eddig csak fél munkát végeztek ez ügyben. Nem gondoltuk volna, de ma azoknak, akik a szabadságot szeretik, nem Moszkvára, hanem a közvetlen veszélyforrást jelentő Brüsszelre kell aggódva tekinteniük, fogalmazott. Arról is beszélt, a gőzgépek kora óta először Európa elszenvedője, nem pedig alakítója a gazdasági változásoknak, ennek oka pedig az energiárak és a túlszabályozás. Azt mondta, nálunk az orosz energiahordozóknak köszönhetően alacsony a rezsi. Jelezte, hogy az 5 millió munkahely elérése a cél, ehhez még kell újabb 300 ezer. Sikeres vállalásnak nevezte a kormányfő az infláció letörését, ami most már 2% körüli, illetve a drogterjesztők elleni küzdelmet. Elmondása szerint a civilizációs kérdésekben az emberek őket támogatják, legyen szó migrációról, háború ellenességről, illetve genderügyről. Szerinte 2026 a győzelem éve lesz. Magyar Péter szerint a halál vámszedői álltak színpadra, gondolva Gödre, a Samsungra és a többi akkumulátorgyárra. A Tisza pártelnöke úgy véli, áprilisban kormányváltás következik. Orbán Viktortól ezúttal sem hallottunk olyan víziót, pozitív jövőképet, amely ténylegesen fejlődő pályára állíthatna az országot, értékelt a Mi Hazánk mozgalom elnöke. Torockai László szerint nem került szóba olyan terv, ami megakadályozhatná az egyre fenyegetőbb népesedési katasztrófát. Értékelt Dobrev Klára is, a DK elnöke úgy kommentálta Orbán Viktor beszédét, hogy a magyarok lettek Orbán alatt Európa legszegényebb polgárai. Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Münchenben Magyar Péter, a Tisza pártelnöke. Elmondta, a négy szemközti megbeszélésen többek között szóba került az uniós források hazahozatala és a korrupció ellenes intézkedések elfogadása. Mellette Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel és Donald Tusk lengyel kormányfővel is találkozott. Ukrajna folytatja a durva beavatkozást a közelgő magyar választásba, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Volodymyr Zelenszkij politikai alapon akadályozza a kőolajszállítás újraindítását a barátság vezetéken, noha annak műszaki akadálya nincsen. Újabb kárpátaljai magyar esettel Ukrajnában, az Agnasz-Latinai nagyközségben élő magyar férfi 36 éves volt. Az áldozat családjának a kormány megad minden lehetséges segítséget, jelentette be a tárcavezető. Szijjártó Péter közölte, már csak nem 100 olyan magyar emberről tudni, akik meghaltak a háborúban. Idén 38 milliárd dollár támogatást adnak Ukrajnának drónokra, légvédelemre és Patriot rakétákra az úgynevezett Ramstein országok, közölt az ukrán védelmi miniszter. Jövő kedden és szerdán Genfben tartják a háború lezárását célzó ukrán-orosz-amerikai tárgyalások következő fordulóját. Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie a háború lezárása érdekében. Az amerikai elnök arra az újságírói kérdése, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne választások megtartására, annyit felelt, a béke felé vezető úton Volodymyr Zelenszkijnek van feladata, Oroszország meg akar állapodni. Az amerikai elnök bejelentette, az Egyesült Államok újabb repülőgép hordozót vezényel a Közel-Keletre. Washington tovább növeli a nyomást Iránra nukleáris és ballisztikus rakéta programja miatt. Elemzők szerint ez újabb jel lehet egy esetleges támadás megindítására. Újabb nagy kínai technológiai cégeket, köztük az Alibabát és a BYD-t is felvette arra a listára a Pentagon, amely a kínai hadsereggel együttműködő vállalatokat tartja nyilván. A listai már több mint 130 olyan szervezetet tartalmaz, amelyeket Washington azzal vádol, hogy segítik a kínai fegyveres erők modernizációját vagy működését. Kereskedelmi megállapodás kötött az Egyesült Államok Tajvannal. Ennek értelmében az USA-ba irányuló tajvani export nagy részét a korábbi 32 helyett 15%-os vámmal terhelik. Megjelent a magyar közlönyben a cukrászdák támogatását szolgáló rendelet. Egyebek mellett azt vállalta a kormány, hogy adómentessé válik a fogyasztáshoz köthető reprezentáció, és 4-ről 2%-ra csökken a turizmus fejlesztési hozzájárulás. Nyáron felújítják a vasútvonalat Kőbánya, Kispest és a Nyugati pályaudvar között, jelentette be Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a napokban megjelentek a szükséges közbeszerzési felhívások. Ez az egyik legforgalmasabb pályaszakasz, naponta 230 vonat, évente pedig több 10 millió utas halad át rajta. Balesetet szenvedett Tálai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, valamint titkárnője. Autójuk letért az útról és egy fának csapódott, könnyebb sérüléseket szenvedtek, kórházba szállították őket. Végül az időjárásról: borult lesz az ég, egyre több felé várható csapadék, kezdetben az eső lesz a jellemző, de aztán egyre inkább havas eső havazás következik. A szél sok felé lesz erős, viharos. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5 fok között alakul, és aztán napközben sem változik. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 15. részét Törőcsik Franciska olvassa fel. A műsort Samosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
Gyönyörű fenyő van az előtérben, ezüstös gömbök vannak rajta, semmi más. Lélegzet elállítóan szép, a fa mellett mindjárt ott áll Sári. Még szerencse, hogy Vera megint a bársony ruháját vette fel, mert Sári fehér selyem szoknyában van, és szenzációsan áll neki, hogy pukkadna meg. Sajnos Sára néni is ott illegeti magát, és már messziről integet a mamának. Vera próbál másfelé indulni és elhúzni a mamát. Hova gondolsz? Suttogja a mama. Ezt nem úszhatjuk meg. Sára néni törtet feléjük. Mosolj, parancsolja a mama, mielőtt Sári mamája körbe puszíja.
Julcsikám, édes Julcsikám!
Sárám, feleli a mama, és gépjesen mosolyog, pedig Vera tudja, hogy utálja, ha julcsikázzák, csak Sára néni ezt képtelen megjegyezni. Vagy direkt csinálja, hogy sohasem szólítja a mamát a nevén, Júliának.
Verocska,
harsogja Sára néni.
De jó, hogy itt vagy.
Aztán hátrafordul.
Sárikám, nézd ki van itt!
És Sári elindul feléjük, mosolyogva. Egészen úgy, mint régen. Mint azelőtt, amikor még a legjobb barátnők voltak. Most vagy tehetséges színész lett belőle időközben, vagy tényleg megbékült. És Vera érzi, hogy szinte megszédül. Annyiféle érzés, szeretet, gyűlölet, szomorú izgulás, öröm, félelem keveredik fel benne.
Nem is értem, mire való haragudni egymásra, kárál hangosan Sára néni,
hogy mindenki őket nézze. De nem kell törnie magát, mert enélkül is mindenki őket nézi. A két legendás barátot. A két legendás ellenséget.
Szia, Vera, mondja Sári,
és mosolyogva kezet nyújt. Ő csak egy pillanatig tétovázik, de az éppen elég. Sári mosolya fintorba fordul, de még éppen nem rántja el a kezét, amikor utána kap, és kacagni kezd. Érzi magán a mama tekintetét, de nem hagyja abba.
Sári, áradozik Vera, annyira örülök, hogy látlak.
Mióta Vera ismeri, Sára néni először hibázik. Elfelejt vele örülni. Éppen csak annyit tétovázik, mint az előbb Vera, de az éppen elég a lebukáshoz. Sára nénire egy lélegzetvételnyivel később ragad rá a kacagás. Még Sári is hamarabb reagál, pedig neki a fintorgásból kellett újra mosolyt varázsolnia. Ezen az estén Vera még többször rajta kapja Sára nénit, hogy keskenyre húzott szemmel méregeti őt. Ahogy ebben a megkésett pillanatban is történt. Vera érzi, hogy meglepte, nem erre számított. Pedig ő is csak azért tudta megmenteni a helyzetet, mert a mama megvédte. Az az utolsó pillanatban odaszúrt felszólítás, hogy mosolj, nem is parancs volt, hanem kacsintás, mentőöv. A szokásos mamás megérzés azt jelentette, hogy együtt vagyunk, nem lehet baj. Vera egész este, ha erősödik benne a szomorú izgulás, erre gondol. Őt nem érheti baj. A mama vele van és megvédi. Ezen az estén azt is megfogadja magában, hogy most már összeszedi a bátorságát, és megmondja, még ha olyan nyálasan vagy furcsán hangzik is, mert nem szoktunk ömlengeni az anyukánknak, hogy ő kimondhatatlanul büszke rá, és mindenestül olyan akar lenni, mint ő. És ha neki születik kislánya, mert mi más születne, mint lány, akkor ő is pont ilyen legyen. De miközben erre gondol, motoszkál benne a kétség, hogy ezt nem, sajnos ezt akkor sem fogja megtenni, ha most ennyire komolyan elhatározta. Mert amikor megpróbálja majd, megakad valami a torkában. És ahelyett, hogy ezt mondaná el, valami ostoba apróságról kezd majd csacsogni, esetleg felajánlja, hogy elmosogat, még azt is inkább, mint hogy ennyire őszinte legyen. Nem sokáig diskurálnak így, de amíg Sári mellett áll, végig ott vannak a szüleik is. És a mamák társalgása helyettesíti az övékét. Vera többször is elmosolyodik, mert a mama, amikor Sára néni butaságot beszél, enyhén megszorítja a kezét. Ilyenkor Vera felnéz, bólogat, hogy milyen igaz, esetleg helyesel is, csak halkan, mintha figyelt volna. Pedig valójában bambul. Az előcsarnokban egyre fülsiketítő baricsaj. A télapó még náluk is többet késik, sehogyan sem akar megérkezni. Sára néni most Béla bácsira kezd panaszkodni, hogy mióta főszerkesztő helyettes alig van otthon. De hát te is keveset vagy otthon, Sára, vág közbe a mama. Mire Sára néni kacagni kezd, hogy egy színésznő, ha otthon van, csak darvadozik. Vera még sohasem hallotta ezt a szót, de tetszik neki. Vissza is kérdez. Darvadozik? Sára néni odafordul. Hát igen, képzeld, szótagolja, mintha egy fogyatékoshoz beszélne. Aztán már fordul is vissza a mamához. Ne tessék darvadozni, mondja Vera. Sára néni már nem figyel rá, pedig Vera látja, hogy hallotta, de úgy tesz, mintha nem. És utánozhatatlanul jól csinálja. Vera arra gondol, hogy ezt meg kell tanulni. Sári úgy elbambul, hogy lassan kinyílik a szája. Ez neki volt szokása. Sőt, talán még most is így szokta. Csak József udvarias és nem szól. Sára néni éppen csak rápillant a lányára. Ennyi idő alatt nem is lehet észrevenni, hiszen Sári a másik irányba néz. Mégis kiszúrja, hogy tátva maradt a szája. Megrántja a lánya kezét, de nem azonnal, kicsit vár, mintha nem azért csinálta volna, mert Sári elbambult, hanem anyai szeretetből. Vera arra gondol, hogy így nem lehet élni. Ennek nincs értelme. Ha soha semmi nem történhet magától, igazából, és ha egy felnőttnek így kell élnie, akkor ő nem akar felnőtt lenni, se feleség, se anya. De ekkor a mamára néz, és látja rajta, abban, ahogy bólogat, ahogy fegyelmezi magát, és próbál figyelni, hogy milyen fáradt, és valójában mennyire unja ezt az egészet. És megint rátör a szeretet roham. Legszívesebben hozzábújna, mert a mamában nincs semmi hazugság, se játék. Minden porcikája igazságból van. Ő semmilyen hazugságra nem lenne képes. Ekkor érkezik meg tétován és ügyetlenül a papa. Pontosabban a télapó. Már azon, ahogy becsoszog, látszik, hogy nagy a baj. Sajnos nevetni kell rajta, mert hiába van fehér, hosszú szakálla és piros kabátja, meg aranyozott öve, és még görbe aranybotja is, mindenestül a papa. És alig bír lépni a hosszú kabátban, bő neki. Mindig rálép, ezért minden második lépésnél megbotlik. Az egyik Krampusz próbál segíteni, de ekkorra már általános lesz a derültség a teremben. Mert a télapó észre sem veszi a gyerekeket, csak próbál eljutni a székig. Megint megbotlik. Hiába segít a Krampusz, aki mintha Duda anyukája lenne, és sajnos a papa emiatt mérges lesz. Unalmasan kezdődik az este. Csak néhány lány táncol a zenére az első szék sor előtt, de Sári persze köztük van. Teszi magát, nevetgél. Az anyukája sehol, de a Sáriék nénie, Gina, minden dal között megtörli a Sári homlokát, és megigazítja a haját. Ráadásul nem elég, hogy ezt kell nézni, eközben Jakab is melléjük szegődik, és nem akarja észrevenni magát. Verának meg nincs szíve elküldeni, mert tudja, hogy Jakab akkor teljesen egyedül lesz. A fiú viszont kibírhatatlan, folyamatosan süteményt fal a zsebéből, és teli szájjal magyaráz. Vera nem is figyel rá.
Csak akkor kapja fel a fejét, amikor Jakab Sáriról meg Gina néniről beszél, hogy azért ez furcsa. Mármint az, hogy olyan, mintha a néni Sári nagymamája lenne. Vera legyint egyet, senki sem gondolja így, de Jakab feltűnően élvezi, hogy beszélhet. Éppen ellenkezőleg. Ezt vagy háromszor megismétli, annyira tetszik neki. És csak azután böki ki a szerinte nagy titkot, miszerint ahol most a Sáriék laknak, valamikor az az egész emelet, az összes lakás egy óriási lakás volt. És az mind a Gina nénié meg a férjé volt. Most meg csak egy kicsi lyuk jut neki a gang végén. És még örülhet, hogy a Sári szülei alkalmazzák. Vera közbe akar vágni, hogy ez butaság, mert a Gina néninek nincs is férje, de nem teszi. Mert észreveszi, hogy József többször is a magát riszáló Sárira pillant. Vera nem gondolkodik. Hirtelen felpattan és elvágtat. Nem néz hátra, csak megindul. De érzi, hogy József üldözi a folyosón, a lépcsőkön, a teremben kergeti. És Vera először azért fut, mert nem akarja látni, nem bírja látni, hogy József oda pillantgat Sárira. De aztán szerencsére megváltozik minden. Nem tudni hogyan, de a futástól elmúlik a rossz érzés. És egyszerre csak azon kapja magát, hogy már ő is nevet, ha József elkapja. És a szerencsére gyakran van, olyankor meg is szorítja. Kicsit fáj, de jó. És ezt a játékot nem bírják abba hagyni. Ördögi kör, mert a futás közben arra kell vágyni, hogy végre utolérje József. Amikor magához szorítja, az meg csak egy pillanatig jó érzés, de szinte abban a pillanatban ijesztő is. Zavarba jönnek. Erre Vera megint loholni kezd. Nem is József elől, hanem a zavar elől. És ez így megy kifulladásig. Az emeleti páholyoknál ülnek le végül a szőnyeges lépcsőre. Lihegnek. Nem néznek egymásra. A zenekar a mákos rétest játsza. Egy néni énekel. József azt javasolja, hogy üljenek be egy páholyba, és nézzék onnan a koncertet. Vera nem akar, de József úgy megindul, hogy nem is veszi észre az ő tiltakozását, hogy maradjanak inkább. Vera éppen meg akarja beszélni azt a képtelenséget, hogy az ő papája volt a télapó. Tucatnyi kisgyerek sírt az ajándék átadás alatt. Egyébként is szokott néhány, de most általános volt a rémület a mogorva télapótól. De József csak rángatja az ajtókat. Egyik páholy sincs nyitva. Ettől egészen dühbe gurul. Vera nem érti, miért kell ezt csinálni, ez most nem jó. József először viselkedik vele úgy, ahogy másokkal szokott. És ez megrémiszti. És most az jut eszébe, hogy ez a varázslatos valami Józseffel és vele nem biztos, hogy feltétlenül rossz véget ér, ahogy a mama mondja mindig. Az is lehet, hogy egyszerűen elmúlik. És ekkor azt kívánja, inkább történjen valami borzasztó tragédia, mint hogy József neki újra egy egyszerű iskolatársa legyen. Hogy kihűljön belőlük az a forróság, ami miatt most érdemes felkelni reggel. Amiért izgalmas iskolába menni, és várni a delet. Hát mi marad akkor, ha ez nem lesz? Mire Vera ideér fejben, már az öltözők között barangolnak, József vagy megérez valamit, vagy meglátja az arcán a szomorúságot, de egy kicsit lehiggad. Gyere, súgja. Megmutatom az apukám öltözőjét. Sok lámpa van a tükörnél körbe. Érdekes benne magadat nézni. Vera nem szereti magát nézni. Nem is menne oda. De ez most még mindig tűrhetőbb viselkedés, mint az előző volt. Úgyhogy inkább bólint. Elindulnak a folyosó vége felé. Vera próbálja kiűzni magából a rémületet. A fogócskára gondol, hogy milyen csodálatos volt. Próbálja azzal nyugtatni magát, hogy talán a sok futástól lett József ilyen indulatos. Túlságosan felpörgött, és az egésznek semmi köze ahhoz, hogy unja őt, vagy hogy túl hétköznapi lett az egész. Valaki van bent, állapítja meg József. Vera éppen csak hallja ezt, nem érti, mit jelent a mondat, és ha nem lenne ennyire elfoglalva a kétségeivel, biztosan azt mondaná, ne menjenek oda. És különben is olyan nyomasztó ez a folyosó. Semmi keresni valójuk itt. De még olyan erős benne a szomorú izgulás, hogy nem tud józanul gondolkodni. Vajon ki lehet? Tűnődik József.
és ekkor már az öltöző elé érnek. Koncertmester. Ez van kiírva az öltöző ajtajára ezüstös betűkkel. De a József apukájának a neve csak egy papírcetlin van rajta. Jakub Lehocki. Biztosan azért, hogy le lehessen cserélni, gondolja Vera. Jakub bácsi papír névtábláját valaki összefogdosta. Csokis új lenyomat van rajta, meg egy rúzsnyom. Haloványpiros. De látható a női ajak formája. És Verában ekkor végre bekapcsol az ösztön. Menjünk innen, sziszegi. De József már nyomja a kilincset. Zihálás hallatszik oda bentről, és valaki egy széklábat csikorogtat ütemesen a padlón. Vera megint az ajtóra néz, mintha valaki össze is gyűrte volna a Jakub bácsi névtábláját, és úgy lenne kisimogatva. Ne, kéri megint Vera, és József felé kap. Vissza akarja húzni az ajtót, de véletlenül meglöki a fiú kezét, és éppen az ellenkezője történik. A lassú kinyitás helyett kivágódik az öltöző ajtaja. Mintha csak berúgták volna. Aztán azzal a lendülettel vissza is csapódik. Úgyhogy a bent lévők nem is láthatják meg őket, és mivel azonnal el is futnak, később se buknak le. Csak ők látnak be egy rövid pillanatra. Ők égetik be az emlékezetükbe azt a rémisztő és kitörölhetetlen képet. Egyetlen szót sem tudnak váltani, még egymásra sem néznek. Mert ahogy kirohannak az öltöző folyosóról és kiérnek a szőnyeges részre, ahol már nézők is járnak, Vera a szégyenében, és mert tényleg kell, beszalad a vécére. És nem tudja meddig, sokáig ül ott. Nem bírja rászánni magát, hogy kioldalogjon. Majdnem olyan a vécé, mint az iskolában. Csak nincs összefirkálva belülről az ajtó. Itt csak repedések futnak végig az ajtó fehér fatábláján. Olyanok, mintha egy falevél erei lennének. Vagy folyók az atlasz domborzati térképén. Akár egy pókháló a kerti almafán. Csak nem fújja a szél. Vagy ahogy a beton törik össze az iskola udvaron, az is ilyen. Talán a kézvonalai, amit mama szokott simogatni. Ez itt az életvonalad, mutatja. Szép hosszú. De Vera látja, hogy a vonal sajnos hamar megtörik. És egy másik vonal folytatódik. És olyankor nem tudja, hogy ezt a mama csak nem veszi észre szemüveg nélkül, vagy így akarja látni. Esetleg az is lehetséges, hogy valaki másképpen él egy ideig, mint utána. E félékre próbál gondolni, közben a vonalakon húzgálja végig a kezét, követi a repedéseket. Próbál mind több mindent felfedezni bennük, de hiába. Újra és újra Sára néni mesztelen fenekét látja maga előtt. Nem gondol rá, mégis látja. És valamiért érzi, ez őt is megszégyenítette. Besározta és meg is alázta. Mert lehet, hogy Józsefnek ez tetszett, de neki nem. Ő undorodott tőle. Ezért nem mert ránézni a fiúra egyetlen pillantásra sem, mert attól félt, mit félt, rettegett, hogy a fiú arcán esetleg nem az a rémület és undor van, mint az övén. De hiszen az ajtó repedései sem futnak egy irányba. Mégsem olyanok, mint egy pókháló, egymást is ritkán keresztezik, csak véletlenül, szóval nem olyanok, mint az atlaszban a folyók. És egy fő repedés sincsen, vagyis a levél erejéhez sem hasonlítanak. És még a beton repedései is mások, mert ott vannak egészen vastagok, ahol már süllyed a járda. És a tenyere hármas erezetére sem emlékeztetnek, hiszen nincs ott Vera hamar megtörő idővonala. Szóval ez a régen festett öreg ajtó olyan, mintha egy régen festett öreg ajtó lenne a Szegedi Nemzeti Színház női vécéjében. Ezzel tovább nem tudja elterelni a figyelmét. Sára néni egy kicsikét Sári is. Helyette is csinál mindent. És most Sára néni meghódított egy Lehockit. Nincs idő tovább simogatni a festékrepedéseket és rágódni. Muszáj rászánnia magát, hogy kimenjen. Körülményesen öltözködik. Sára néni gonosz vigyorát látja maga előtt,
ahogy az érkezésükkor teszi magát a színház aulájában. Akkor már biztosan tudta, mire készül. Hogy amíg ők a Mikulással vannak, addig milyen gusztustalanságot fog véghez vinni. Verát elönti a harag. Mérgében kirúgja a vécé ajtót. Csattan a repedezett lengő ajtó. Oda vágódik a mosdókagylóhoz. A külső oldala beszakad. A repedések a belsőn is elmélyülnek, és kiesik egy darab. Vera szeretne keserűen mosolyogni, de nincs kedve. Becsukja az ajtót. Kívülről sajnos éppen úgy néz ki, mint az iskolában. Csak ott a lassú ikrek szoktak törni, zúzni. És Vera ezért utálatos bolondnak tartja őket, de ezt most ő követte el. Ez a törés a benne hullámzó féltékenység miatt történt. Hirtelen megrémül, milyen sok időre őrizetlenül hagyta Józsefet. Szinte szaladva indul kifelé. De hogy lenyomja a kilincset, megint feltámad benne a harag. Ha ez Józsefnek tetszik, ha ilyen gervai féle undorítóságokra vágyik, akkor menjen csak Sárihoz. Ha ez neki imponál, akkor nekik nincs közük egymáshoz. Úgy lép ki a folyosóra, mint Etelka néni szokott. Kimérten. Méltósággal. Így is indul el lefelé. Percek múlnak, mire kiér az előtérbe. De azt még éppen meglátja, hogy Jakub bácsi cibálja Józsefre a kabátot. A fiú nem akar öltözni, kiabál, rángatja magát, aztán amikor meglátja őt, ki is tépi magát az apja kezéből. Futás közben leesik róla a kabát, és amikor odaér, elkapja és megszorítja a kezét. Vera még mindig nem tud ránézni, a földet bámulja, a saját cipőjét, és el akarja húzni a kezét, mert ez most nem esik jól, semmi finomság nincs benne, és különben sincs ínyére semmi, ami a testére emlékezteti, hogy az övé milyen, hogy milyen semmilyen. Már majdnem sikerül elhúzni a kezét, amikor megérzi a reszketést. Pontosabban előbb tudatosul benne, hogy a fiú keze jéghideg, és csak utána figyel föl a remegésre. És még mindig húzná el a kezét, amikor végre fel tud nézni, és meglátja, hogy József egész testében reszket. Lopva körbenéz, szinte üres az előtér. Arra gondol, hogy megszorítja a fiú kezét, de ebből csak az lesz, hogy nem húzza el. A fiú motyog valamit lengyelül, aztán ugyanolyan gyorsan, ahogy kezdődött, véget is érez az egész. Mert Jakub bácsi odaér, ő is lengyelül magyaráz, mérges és kapkod. Mennünk kell, bólint József. Vera meg akarja simítani a fiú vállát, de elég sutára sikeredik a mozdulat. Olyan, mint valami baráti bíztatás, csak épp azt nem tette hozzá, hajrá. A fiú elmosolyodik. Szomorú az a nagy gomb szeme. Vera egyre rémültebben érzi, hogy valamit csinálnia kéne. Hogy ez a válveregetés nem maradhat így. Ők nem búcsúzhatnak el így egymástól. Nagyon szietünk, kiáltja rekedten Jakub bácsi. Sokkal erősebb akcentussal beszél, mint szokott. Vera rá se néz. Odaugrik és megfogná a fiú kezét, de Jakub bácsi elrántja a fiát a kardigánjánál fogva. József minden erejéből ellenkezik, és Vera felé nyújtózik. Ezért az ujjaik egy pillanatra egymáshoz érnek. Vera ösztönösen még egyet előre lép, így a fiú egy pillanatra elkapja és megszorítja a kezét. Ekkor Jakub bácsi már felveszi József téli kabátját a földről, és rántja is tovább a fiát. Még annyi idejük maradt, hogy összenézzenek. József tátog valamit az ajtóból, de Vera nem érti mit, csak néz. Próbál bíztatóan. A fiú közben már kintről integet, szinte szaladnak. Ő próbál hosszan utánuk nézni, de valaki jobbról jön. És olyan idegesítő, tolakodó jelenség, hogy oda kell rá figyelni. Ki volt az? Vakkantja Béla bácsi. Abban a pillanatban ér mellé, ahogy ő feléje fordul. Vera lopva visszanéz, hogy látszanak-e még Józsefék, de szerencsére már eltűntek a sötétben. Elmosolyodik, és olyan könnyedén válaszol, mintha gyakorolta volna. Csak a havazást várom. Havazást? Gyanakszik Béla bácsi. Majdnem 10 fok van. Vera bólint. Elneveti magát.
ez is olyan természetesre sikerül, hogy szinte undorodik magától. Fesztelen és igazi nevetés, pedig csupa hazugságból van. Ilyen pompás Mikulás mellett havaznia kéne. Béla bácsiból kibudjon a nevetés. Látszik rajta, hogy meg van lepve. Épp olyan gyilkos a humorod, mint az apádé. Ezek után Béla bácsi ragaszkodik hozzá, hogy keressék meg együtt a papát. És ez Verának sincsen ellenére, elvégre Józsefék elmentek. Mit csinálhatna ő itt egyedül?
Elhangzott Grecsó Krisztián, Vera című regényének 15. része, melyet Törőcsik Franciska olvasott fel. További kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Bubnó Márk, a Szent Efrém férfikar énekese, az Anna and the Barbies együttes volt dobosa, egykori piarista diák, és Elek László, jezsuita szerzetes beszélget a koedukált oktatás előnyeiről és hátrányairól, valamint a hivatás választásról.
Ez azért nagyon érdekes, mert hogy ugye mi nagyon régen találkoztunk utoljára. Természetesen lesztolkoltalak a Facebookon, mert így nem mondott semmit. Tudod, a név alapján már nem tudtam. Ki is? Alattam járt a piaristákhoz. Voltak ezzel egy páran így, meg ugyanez. Úgyhogy ez így nem, még így nem volt meg. És akkor megnéztem a fotókat a Facebookon, hogy a vitorlás hajójának a kormányán a látsz, és mondom, nincs meg. És aztán mikor ideértem, mikor itt a ház előtt találkoztunk, akkor meg egyből mondom, ja, tényleg. És ugye mi együtt jártunk kórusra.
Jó, de azért csak eléggé, te már elég a végén jártál.
Tehát én körülbelül negyedikes voltam, vagy harmadikos, mikor te első, és hogy van ez?
Körülbelül én 2003-ban végeztem.
Igen, én meg 2000-ben.
De egyébként akkor te Bubnó Márk vagy, hogy mégiscsak tudjuk, hogy ki kicsoda.
És Elek László. Ides tovább 20 éve találkoztunk. Mi történt ez alatt a 20 év alatt?
Mi nem történt? Minden.
Ja. Tehát egyfelől, tehát hogy azért szögezzük le, hogy te egyfelől beréptél a jezsuita rendbe.
Igen, igen. És hát te megházasodtál és lett gyermeked.
Te mit gondolsz egyébként erről? Annyira kíváncsi vagyok, hogy így nekem a piarista gimnázium összességében egy nagyon meghatározó, nagyon fontos élménye volt az életemnek, de nem gondolom, hogy... Tehát, hogy én nem gondolok vissza ilyen párásszemű nosztalgiával. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a 4 évet azt én inkább nem szerettem, mint igen. És nem arra vagyok kíváncsi, hogy te most kompromittáld önmagadat, hogy neked milyen élmény volt, de nyugodtan elmondhatod ezt is, de én arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondolsz magáról a nem koedukált oktatásról, mint képződményről.
Nekem a gimnáziumi évek azért nem voltak olyan szívmelengetőek. Ami bennem az életet tartotta, az a kórus, a zene, én furujáztam, meg oboáztam.
Az mondjuk elég menő.
Meg a regnumáliam közösség. Hm. És úgymond a közösségen belül volt nekem az, hogy például kapcsolat más nemekkel is, mert lányokkal, mert azért mégiscsak szükséges. Szerintem önmagában bizonyos korosztályban bizonyos programok az jó, hogyha nem közösek. Tehát, hogy van ennek létjogosultsága. 6 éven keresztül egy fokkal nehezebb, de szerintem még ott se feltétlenül ördögtől való, csak tudatosan gondolni kéne, hogy ezeknek mik a hátrányai. Hm. És azért belénk ott vertek ilyen lányellenes szlogeneket. Nem magoljál, nem magoljál, magolni a lányok is tudnak. Tehát, hogy így ebben a formájában, ami ott volt, én azt érzem, hogy inkább nem segített. Nekem könnyebb volt azzal, hogy megvannak lánytesóim.
Tehát, hogy ez nekem most azért is vált az utóbbi időben fontos kérdésé, mert az én feleségem ausztrál. És amikor ők Magyarországra költöztek, az első házasságából a két nagyfiunkkal, akik az előző férjétől vannak, tehát azzal a megfontolással is jöttek Magyarországra, hogy a tínédzser korban, az ausztrál iskolákban, hogyha nem magániskolába jársz, akkor nagyon könnyű elkallódni, mert az állami oktatás elsősorban ez a, hogy hívjuk ezt a felső tagozat és a gimnáziumi korosztályban, az nagyon gyenge, és ez elsősorban azért van, vagy többek között azért van, mert az állam az rettentő álszent módon telepumpolja pénzzel a magániskolákat, és sokkal kevesebb pénzt juttat az állami szektor iskoláinak. Viszont a magániskoláknak több mint 90%-a nem koedukált. És azt mondta a feleségem, hogy nagyon fura emberek jönnek ki a privát iskolákból, nem csak azért, mert tele vannak zsetonnal, és ugye minden mindennel összefügg, tehát hogy ezeket a dolgokat nem lehet leválasztani, mert ugye a magániskolába akkor tudsz járni, hogyha úgy keresel, hogy megengedhesd az egyébként elég enormis, hogy hívják ezt, iskoláztatási díjat, de hogy az, hogy nem szocializálódnak szinte egyáltalán ellenkező nemű közegben, ellenkező nemű.
Nem biztos, hogy ez PC mai mondani.
Igen. Most, ahogy kimondtam, akkor hangzott olyan furán.
Jó, de miért ellenkezne? Inkább nem az ellenkező, tehát hogyha csak ugyanazokkal mindig ugyanaz a kör, ugyanaz a stílus, ugyanaz a világ, az nagyon beszűkít. Egyébként a maga Miskolci Jezsita gimnázium úgy indult, hogy külön fiosztály, külön lányosztály.
Aha. De egy iskolán belül?
Egy iskolán belül. De a legelején állítólag az udvar is ketté volt választva, és akkor
ott ment a szöges drót, és hogy
igen. De hát mit tudom én, tehát elég hamar feladták azt, és azóta abszolút koedukált. De bizonyos programokat bizonyos korban jól lehet, azon kívül szerintem jobb, ha.
Nyilván, tehát például ugye, nyilván ez egy elég hülye példa, de ugye hát azt is tudjuk, hogy a tesi az, hogy hívják, az ötödiktől fölfele nem koedukált, és ennek van oka.
Érthetően.
És nem csak azért, mert a fiúk nagyobbat tudnak dobni, mint a lányok, és azért a lányok rinyálnak a Partizánnál, hanem tehát, hogy ennek azért más okai is vannak. Csak kíváncsi voltam, mert azért mind a ketten ebben a körben szocializálódtunk, ahol ugye az iskola a határon.
Igen, de én, tehát egy probléma az, hogy csak fiúk volt, de szerintem nem ez volt a legfőbb nehézség. Tehát, hogy szerintem itt van az elmúlt 20 év, 40 év, mit tudom én hány évbe változás, hogy hogyan, mégiscsak hogyan nevelünk meg, hogy hogyan tanítunk meg, mire szeretnénk egy gyereket, meg most mennyire, igen, nem az, hogy mennyire veszük emberszámba, mert az emberszámba vettek minket ott is,
ja.
De valahogy mégiscsak a...
Hát már aki, tehát hogy nyilván ez is... Azt gondolom, hogy a személyes felelősséget azt ebben a kérdésben sem lehet teljesen, tehát hogy az nem feltétlenül rendszerszerű ez a probléma. Holott, ugye itt egyből ellent is mondanék magamnak, mert hogy ugye volt a rendszerben is effektív egy olyan szemlélet, ami azért, tehát az anyám mondta mindig azt, hogy a Marcika az egy olyan iskolába jár, ahol az a szemlélet dívik, hogy tiltsunk meg mindent a gyereknek, amit szeret, és tegyünk mindent kötelezővé, amit utál.
De maga a gimnáziumban nekem, ami a túlélést adta, az nagy részt a kórus volt. És egyébként itt zárójelbe én azért lettem kórusos, mert kötelezővé tették. És de utána a második alkalom után ki se robbanthattak volna. Tehát, hogy ilyen szempontból van értelme annak, hogy időnként kötelezővé tették. De nekem a túlélést abszolút ez az együtt éneklés, együtt zene okozta. Mégse lettem zenész egyenlőre.
Végül mégis tervezem?
Jezsuitaként most nem érzem, hogy belefér így az életembe, de valahol hiányzik. Tehát, hogy valahol az álmodozásban ott van, hogyha mindig megnézek valami kis együttest, inkább ilyen Mistral típusú, de egyébként a mi Mesztelen diplomatákat, tehát az öcsém játszik benne. Tehát, hogy ilyet vagy egy jó rendes szimfonikus zenekar, ami az úgy élőben, nem is hangfalon, úgy élőben igazi hangok vannak, annak azért olyan jó tud lenni a részese lenni, vagy jó lehetne a részese. Pályám csúcsa az volt, hogy a Meleg Béla meghívott a kántátéba, és egy Verdi requiemet énekeltünk. Két óra zene, és ott hát föl kellett kötni a gatyám, hogy utolérjem azokat, de az annyira jó volt, tehát hogy valahol nekem hiányzik, igen.
És van most bármi lehetőséged?
Hát persze az a lehetőségem van, hogy van egy gimnázium, aminek van egy kórusa, több is, sőt, musicaleket adnak elő, de azért az más, mert ott én mindig felnőtt leszek. Tehát, hogy ott a viszony nem az, hogy úgy igazán bele lehet úgy közösen.
Hát és nyilván ez nem is feltétlen lenne jó, ha de.
Igen, igen, tehát hogy az más, oda be tudok menni segíteni, de hogy más az a saját kórus. Volt olyan egyszer, hogy volt egy másik kollégiumi nevelőnő, és akkor vele esténként ő csellózott, én furujáztam, és akkor ott jutottunk el odáig pár hét után, tehát az a baj, hogy gyakorolni kell.
Hát figyelj!
Igen, hogy már nem csak hangok voltak egymás után, hanem úgy elkezdett, hogy volt benne igen-igen zene, mert hogy azért az nem ilyen egyből, tehát az össze kell érni a csapatnak, vagy mit tudom én.
Hát micsoda, hát persze, hát és főleg, ugye minél kisebb létszámú az együttes, ugye annál nagyobbak a lyukak, tehát egy csellóval, meg egy furujával nem lehet megcsinálni ugyanazt, mint egy 30 tagú kórussal. Nincs senki más, aki mögé elbújhatnál időnként levegőt venni, vagy kifújni magadat, vagy amikor elkalandozott a figyelmed, akkor összerántani a gondolataidat, hogy bármi történt. Ez
technikailag sokkal könnyebb összehívni.
Nyilvánvaló, persze, tehát hogy ez olyan naptáregyeztetés, az két emberre sokkal könnyebb, mint 20-szal, kivéve, hogyha kötelező van, vagy van téve az iskolában, mert akkor az van, tehát hogy akkor az átírja a személyes naptárat, de egyébként meg, tehát hogy azt én nagyon jól tudom az összes zenekari, meg hogy hívják, meg kórus tapasztalattal, hogy egyébként három emberrel is rettentő nehéz egyeztetni, tehát valójában nincs kívánatos legkisebb létszám, az egy fő egyébként, tehát hogy ilyen szempontból a David Guetta igaza van.
Elsőre azt gondoltam, hogy persze könnyű neked zenekarba járni, mert egy nem szerzetes fickó azt csinál, amit akar. Azért aztán végig gondolva, hogy családdal már nem olyan egyszerű, de valahogy a kísértés bennem mindig az, hogy arra fogjam, hogy hát igen, jezsuita szerzetesként nekem máshol van egy-két prioritásom, és ezért nem jut arra idő, hogy összeszedjek egy kis kórust, meg arra abban én meg nem vagyok jó, hogy én szedjem össze, mert hogy én ahhoz nagyon kis kezdőzenész vagyok. Tehát, hogy énekeltem nagyokat, és beállni be tudok valahová, de nem leszek én, aki összefogom.
Hát de nyilván akkor ez lenne az első lépés, tehát ezt kizártnak tartom, hogy legyen egy kórus, amiben be lehet első izébe.
Igen, de ha egy rendes kórus, a nehezítéshez egy 30 fős kórus, amiben én beszállok, akkor nekik megvan a menetrendjük, ami rugalmatlan.
Hát oké, na de...
Ugyanakkor... És akkor meg hogy járok hétről hétre, de azon a hétvégén, amikor elmegy, akkor nekem éppen egy 600 fős iskolai programot kell, ami meg másik oldalról rugalmatlan. Hogy én egyszerre tényleg jezsuitaként egyébként tökre szabad vagyok nagyon sok mindenben, de az a kevés program, az viszont nagyon rajtam kívül áll.
Nézd, az a helyzet, hogy nincs lehetetlen összeegyeztetés szempontjából, ezt az én...
Tehát azt mondod, nem akarom eléggé.
Nem feltétlenül így van. Nyilván, igen, egy kicsit ez is van. Tehát, hogy nem az, hogy nem akarod eléggé, hanem, hogy nem határoztad el magadat. Tehát, hogy van az a helyzet, hogy egyikünk se 20 éves már. Tehát ilyenkor azért azt gondolom, hogy az ember eljut arra a pontra, hogy, mint ahogy én is eljutottam arra a pontra, hogy nem lehet mindent. Tehát egyszerűen nem fér bele a minden is az életbe. Az van, hogy van egy bizonyos pont, amikor azt kell mondani, hogy én ennyit bírok megcsinálni olyan színvonalon, ahogy szeretném. Mert persze szarul, iszonyú sok mindent el lehet vállalni.
Oké, erre viszont az a nehezítő kérdésem. Ez, amikor már esztergomi szemináriumba jártam, akkor ott még megkerestem az a helyi zeneiskolát, és beálltam a helyi zeneiskolába egy tanárhoz, aki oboához nem értett, de a zenéhez igen, és mondta, hogy a hang szereti, ilyet, az zene az enyém. És ott föltettem a kérdést a helyi kis zenekarral kapcsolatban azt, hogy oké, de olyan tehát hogy a magas színvonalat nem, igazán magas minőséget nem fogok tudni hozni sehol, mert ahhoz azért tényleg nagyon sokat kéne rá. Középszerűt meg utáljuk. Valószínűleg nem ennyire fekete-fehér a helyzet, meg akkor elhangzik az, hogy jó, de mégiscsak jobb, mint a semmi, vagy végül is nem lehet mindenki Szent Efrém, meg mit tudom én mi, hát akkor legyen egy abba egyszerűbben is. Egy rövid idő volt Miskolcon, amikor volt egy-két olyan diákunk, 11-12 görögkatolikusaik, akikkel hatan összeálltunk azért, hogy adventben orátékat énekeljünk Gregorián. Hú, az piszok jó volt. És akkor utána még vittük. Rövid ideig működött, mert volt plusz egy jezsuit, aki tényleg annyira a zene, hogy ő ezt vezette, és akkor úgy csak be kellett állni, amire már azt mondom, hogy elérte azt a minőséget, hogy tényleg. De hát, amikor legelőször kezdjük, akkor ha én úgy állok neki, hogy csak ezt a magas színvonalat vagyok hajlandó, akkor még soha nem lesz belőle semmi.
Na lehet, igen, szóval tetejében teljesen igazad van egyébként. Az van, hogy a magas színvonal az... ennek van egy objektív mércéje akkor, hogyha te professzionális zenész vagy. Vagy hát helyjel közel objektív. De hogyha ha nem ezt csinálod megélhetésszerűen, és most itt nem elsősorban a pénzre gondolok, bár természetesen a pénzre, de nem elsősorban arra gondolok, akkor az van, hogy ugye léteznek ezek a szavak, hogy amatőr meg dilettáns, hogy ezek valójában, ennek van egy ilyen negatív konnotációja jelen nyelvhasználatban, de ugye ez mind a kettő azt jelenti, hogy aki a kedveli a játékot. És ez valójában, ezek pozitív tartalmú szavak valójában. Tehát,
sőt, időnként az amatőr tényleg tud abban nagyon előtte lenni, hogy tudnak igazi szívvel csinálni, mint aki ki a pénzért.
A profik.
Tehát, mint a profik.
A mi elfrémes pályafutásunkat folyamatosan végig kísérő kérdés, meg probléma. De úgy, hogy egyébként én úgy érzem, hogy ezen mi valamennyire felülkerekedünk ezen a problémán, hogy valóban mögé tenni azt a lelkületet és azt a lelkiséget, amitől az több, mint azoknak a hangoknak az összessége, ami megszólal. Én azt gondolom, hogy a Szent Efrém például, de más együttes is, aki, és teljesen mindegy, hogy szakrális zenét vagy nem szakrális zenét játszik, mert ugye ráadásul ugye van ez a mondás, amit Stravinszkinek tulajdonítanak, mert valószínűleg nem ő mondta, de vele jó elmondani, mert ő ismert és nagy zeneszerző, hogy minden zene szakrális, és hogy amíg van mögötte bármilyen lelkület, addig az magát a produkciót is föl fogja emelni. Az nem a mögötte levő lelkület, hogy egyébként jól keresünk vele. Tehát, hogy ez egy járulékos... Volt egy, nem tudom ki írta, volt egy könyv, az a címe, hogy és ezért még fizetnek is, és ezt a berlini filharmonikusok egyik zenésze írta, de nem fogom tudni, hogy kicsoda. És ez igazából erről szól az egész, hogy ő mennyire imádja azt, amit csinál. És egyébként bitang jól keres vele.
Igen, igen, de ő megint az, aki az egész életét erre teszi.
Na igen,
én
de
az hogy... egész életemet nem teszem rá.
Pontosan, de hogy erre nincs szükség. Tehát, hogy erre akartam valahogy kiukadni, hogy ez nagyon sokszor előkerül ez a téma a mi életünkben.
Hogy amatőrként szívvel össze lehet hozni egy kis csapatot, aki kicsit középszerűen énekel, de legalább lelkesek. Ügyetlenebb csapat, de összedolgozik, akkor annak van értelme.
Hát mit tudom én, lakatlan szigetek, most nem fog eszembe jutni, ahol mindenki postás, és haza kellett menniük, mert nem engedték el. De hogy, tehát, és azok érdekényszerítik a kiváló magyar válogatott, tehát ez tipikusan ennek az amatőrnek a profival szembeállítása megint csak, hogy és ez egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy ez mekkora egóharc volt neked, amikor elfogadtad, hogy szerzetes leszel. És azóta mekkora egóharc?
A szerzetesnek ugye vannak ilyen remek fogadalmaink, hogy szegénység, engedelmesség, meg tisztaságnőtlenség, ilyenek. Nekem mindig az engedelmesség volt a legnagyobb probléma. Első pillanattól kezdve tudtam, hogy ezzel lesz nekem a leg. Tehát amikor így fölöttem valaki megmondja, hogy ez már pedig így van, abban hinni, hogy Isten akarata, pláne akkor, amikor ez időnként logikusan hülyeség, azzal először én máig megküzdök. De szerintem jót tesz ez a megküzdés. Tehát, hogy így az ego harcnak meg, ja, az ilyen szempontból mindennapos, hogy akkor most kinek van igaza, vagy hogyan, de inkább arra próbálok figyelni, azt hiszem, hogy mit tenni. Tehát, hogy nem a hétköznapokban nem azzal törődni, hogy akkor most az engedelmesség mit jelent, vagy mit nem, hanem hol van a küldetésem, a misszióm, abba hogyan állok bele, és mit teszek. És ebbe egyébként az engedelmességre még jó hivatkozni is időnként, tehát levesz súlyt, hogy mondhatom, hogy szerintem ez tényleg hülyeség. De ezt mondták,
ja,
ez nem az a típus, azt mondták, hogy igen, attól még lelövöm, mert azt parancsolták nekem, de hogy abban igen, hogy amikor bizonytalan vagyok, hogy mi jó vagy mi nem jó, akkor ez tud segítség is lenni, amikor küldenek. Jezsuitáknál az a jó, hogy nálunk azért vannak ilyen beépített elemek, hogy vissza lehet beszélni, sőt, tehát hogy része az engedelmességnek, hogy visszaszólunk. Tehát az, hogy része az, hogy én elmondom az előjárónak, a főnöknek, hogy én hogy látom, és hiszek abban, hogy nem csak az én szempontom van, hanem ő többet lát, és ő összerakja a többit, az én lehetséges tudásomat, eszközeimet, tehetségemet, a szükségekkel, meg a többivel, amit ő lát, talán még egy kis jóistent is belepakolunk, és akkor abból születik a döntés, hogy merre menjen, ami lehet, hogy az én szemszögömből nem az ideális, de összességében okés. És végül is a nagy döntések tekintetében több olyan van, amit akkor a helyszínen azt mondtam, hogy ez szerintem így nem okos döntés. Van, amire máig azt mondtam, de a nagy többségére az van, hogy így utólag teljesen rendben van, és tudom követni. És az viszont sokat tud adni, hogy valami nagyobbnak vagyok a része. Tehát nem egyedül küzdök a világban egy kirántott karddal, hanem megint ez, hogy van egy közös, és épp az a nehéz, amikor azt érzem, hogy a nagy közös azért nincs úgy egymásra hangolva, mint egy jó kórus. Tehát azért a jezsuitelen, pláne a jezsuiták, mi nem egy ilyen, nem egy 50 fős kórus vagyunk, ahol úgy igazán együtt szól, De legalább valahol a legmélyén van, ami közösen dobban, és az viszont sok erőt tud adni.
Ugye a jezsuiták az egy nemzetközi szervezet, sok ezer, tízezer?
16 körül vagyunk.
Na, tehát hogy az azért, tehát az kórusnak az túlzás.
Jó, de a magyar az mondjuk, hogy igen, kórus. Vannak egyébként ilyen stadionos óriás meg a kórusok, de ezek engem nem.
Ez tudod, hogy annak a fele nincs beadva.
Ha csak a feled, tehát hogy az nem arról, igen, másról.
De ott 50 ember szól. Ott 50 ember szól, és a többi az meg...
Meg kell venni látványosnak látványos.
Kétségtelen, de nyilván, tehát hogyha szeretnénk hinni abban, hogy a jezsuita missziónak annak van értelme, akkor a látvány az kevés.
Igen, igen. És én szeretnék hinni, hogy amit csinálunk, annak nem csak látványa van, hanem tartalma, és időnként meg csak tartalma és kevesebb látványa. Mm. Nem igen. Mindig vagyok elégedett magunkkal, de azért vannak abszolút jó irányok meg, hogy...
Hát jó, ez még jó, hogy nem vagy mindig elégedett magatokkal, mert akkor mi lenne? Az hogy hívják, az ott kardjába dől az egész projekt, mert akkor nincs fejlődés.
Igen, igen, csak időnként, de nekem mind azért is örülök, hogy veled beszélek, nekem nagyon sok minden ilyen élettapasztalatom az a kórus szimbolikájában tökre benne van. Amit már pedzegettem is, meg nem pedzegettem, rángattam ezt a tökéletességet is, tehát hogy ez azért gátja is tud lenni, amikor mindenki tökéleteset akar, és nem tudjuk azt mondani, hogy mi egy jó amatőrök vagyunk, akik igazán lelket adunk, és ebből úgymond nem a kompromisszum, az nem jó szó, hogy kompromisszumot kötünk, mert szerintem nem szabad kompromisszumot kötni egy úgy, de hogy valahol mégiscsak el kell engedni, hogy nem verekszünk annyit ott azzal a 10 emberrel, akikkel vagyunk, mert olyan annyit tudunk belefektetni, amit ellenben rakunk bele lelket. De közben meg nem tudok elégedett lenni, mert tudom, hogy lehetne ez jobban, és ismerek olyan kis kórust, és még azt is tudom, hogy a konkrét tagok, akik benne vannak, abból is többet lehetne kihozni, csak valahogy mégse tesszük.
Itt viszont megint bejön az a kérdés, hogy akkor. Jogosan vannak elvárásaid, hogyha valakinek ez a munkája. Hogyha valaki ezt szívből, lélekből, a tehetségének megfelelő mennyiségben csinálja, akkor annyit fog elvinni belőle, amennyit beletesz. Azt csak akkor lehet megszabni, hogyha te vagy a főnök. Hogyha mindenki másnak a megélhetése azon múlik, hogy te tudsz-e tiszta C-t énekelni, akkor kutya kötelességed. Mert onnantól kezdve ez nem rólad szól.
Igen, már mások szívnak, hogyha nem csinálom jól.
Pontosan. Tehát, hogy onnantól kezdve másoknak az életét teszed tönkre, úgymond azzal, hogyha te egyébként egy hamis C-t énekelsz. És az nem ér. Mert mindaddig, amíg csak a saját életedet teszed tönkre, az a te bajod.
Igen, de nehéz ezt ilyen élesen szétválasztani.
De hogyha nem vagy...
egy kis rockzenekart, akármit, ha maga a zenekar nagyra tör, és szeretne, és én húzom vissza, vagy nem én, hanem valaki más,
akkor ki
nem
ebből rúgni.
Élünk, és nem...
Akkor ki fognak rúgni?
Elég bátrak.
Hát, ez sajnos, ez viszont ilyen, tehát hogyha ez, itt most megint akkor ott vagyunk, vagy ezért, hogy ha nem, akkor nem akarják eléggé. Vagy akkor tényleg az van, hogy akkor ott van vége a sztorinak, tehát hogy akkor meg fog maradni azon a szinten, vagy egy kicsit lejjebb csúszik. Tehát ugye nekem is voltak ilyen nagy baráti zenekarok, nyilván én is ezzel kezdtem, ilyen nagy baráti zenekarokkal a gimnáziumból jöttünk össze még, és vagy hívják, és óriási elánnal azt hittük, hogy mi leszünk a következő YouTube.
És akkor
de senki nem tudott zenélni.
És akkor vagy, ha megragad, és mindenki elégedett ezzel, akkor csinálják, legyenek boldogok és minden. Ha viszont valakinek ebben többre vágyik, akkor merjen kilépni, és többre csinálni, és
pontosan.
Ott hagyni őket a sárban.
Ez a különbség, hogy attól, mert te magasabbra törsz, attól még a többieknek az erőfeszítéseit a maguk szintjén egyszerűen nem kell lenézni. Te nem vagy attól több, csak neked mások a prioritásai.
Ebben eszembe jut a alázat szó, amit az előbb mondtál, hogy utálod. De hogy az valamilyen, hogy én egyszerre tudom magamról, hogy én többet akarok, és talán képes is lennék többre, és mégse rugom szét, és sőt, mégse hányom le a másikat, ahol éppen van.
Pontosan. Tehát nyilván ez egy kicsit más is. Ez ugye egy emberszemlélet. Nekem egy nagyon szimpatikus valami, hogy ugye a másik embernek, ugye hát ezt nem tudom, hogy te ezzel hogy küzdesz meg, mert ugye a jezsuita az egy missziós rend, mint azt tudjuk, és ezért aztán a más embereknek a véleménye az néha szembe megy azzal, amit adott esetben te úgy vélsz, hogy a saját misszióddal, vagy a kelisten akaratával nem egyező. De hogy ugyanakkor meg tényleg van ez a helyző, hogy egy bizonyos ponton túl nem kell győzködni a másikat.
Az életnek ezen a területén, az egészen külsős világgal, úgymond az én buborékomon kívül lévő emberekkel, nekem nincs olyan szándékom, hogy megtérítsem őket. Nekem ez nem úgy cél. Én abban hiszek, hogyha tudok jelen lenni, ahogy élek, vagy ha tudok abban segíteni, hogy a mélyebb felé menjünk meg a komolyabb gondolkodás, akkor én hiszek azt, hogy a legmélyen úgy is ugyanoda jutunk, Amint egészen annyira, hogy
mindannyian elkárhozunk. Kétszer.
Tehát nem csupán abban az értelme, hogy végig is mindegy út, minden út az Istenhez vezet, hanem én tényleg hiszek abba, hogyha valaki komolyan keresnek, komolyan mélyen megy, és ebbe segítem, akkor hiába indul egy más vallás, vagy atei, vagy bármi útján, úgyis a kereszténységnél köt ki. Ezért én nem akarok ebbe erőszak. Tehát, hogy ebbe én tökre tudom szabadon hagyni. Ott nehéz, amikor valakivel együtt dolgozván. Tehát, hogy én nagyon könnyen elengedek bárki mást, aki kívülálló, úgymond, és azzal nagyon jól tudok együtt lenni, engedni, hogy legyen ő is, segíteni abban, hogy ahol ő van. De amikor cégen belül, ott nehezebben viselem a különbségeket.
Kedves hallgatóink! Bubnó Márk, a Szent Efrém férfikar énekese, az Anna and the Barbies együttes volt dobosa, egykori piarista diák, és Elek László jezsuita szerzetes beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!